Tehát 1 Péter 1.13-tól. Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövedénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretete. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Imádkozzunk!
Felolvasott igének az egyik középponti felszólítása, ez volt, ami egyébként egy ószövetségi idézet, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nekem ez elég lehetetlen kívánságnak hangzik. Hogyan mondhatja azt Isten, hogy szentek legyünk, és ráadásul önmagát állítja példaként, hogy azért legyetek szentek, mert én szent vagyok. Vajon Isten valami lehetetlennel határosat kér tőlünk? Elsőre talán úgy tűnik, hogy igen. Talán egy kicsit valóban igen. Hogyha az volna a feladatunk, hogy szenté váljunk a magunk erejéből, akkor teljesen lehetetlen lenne. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is szól ez a kérés, ahhoz először nézzük meg, hogy mit is jelent az a szó, hogy szent. A hétköznapi életben általában ritkán használjuk ezt a kifejezést, talán csak pejoratív értelemmel szoktuk időnként használni, hogyha valaki nagyon oda van magáért, és külsőségeket nagyon szem előtt tartva éli meg a vallásos életét, akkor időnként szentfazéknak szokták nevezni. Az valami egészen különös ez a szó összetétel, mert hát ugye ez azt jelenti, hogy hát valami, ami olyan nagyon fölemelő, meg valami, amit minden nap használnak. A szent az nem valami olyat jelent, ami nagyon különleges minden értelemben. A szent egyetlen értelemben nagyon különleges az, hogy ez egy a többitől elválasztott, megkülönböztetett és Istennek szentelt dolog. Tehát attól válik valami szenté, mert az Istené. Ilyen értelemben egy fazék nyugodtan lehet szent, még nem csak pejoratív értelemben, pusztán annyi kell, hogy az Istené legyen. Attól még egyébként lehet használni. Tehát nem jelenti azt, hogy attól kezdve az érinthetetlen. Most akkor vajon ilyen értelemben szentek-e a hívők? Azt kell mondanunk, hogy igen, mi szentek vagyunk. Isten számára elválasztottak, különlegesek, az övéi. És ami a meglepő, hogy ez a tény tulajdonképpen a viselkedésünktől független. Tehát ha a szent kifejezésnek az eredeti értelmét nézzük, akkor szentek vagyunk. Akkor mi ez a felszólítás? Hogy miért is kell felszólítani minket arra, hogy szentek legyünk? Nekem kicsit meglepő állításnak, mely szerint mi a viselkedésünktől függetlenül szentek volnánk, alátámasztására szeretnék felolvasni néhány igét, mégpedig Pál leveleinek az üdvözléseiből. Pálnak gyakorlatilag majdnem minden levele így kezdődik, ezekkel a szavakkal, vagy nagyon hasonlóval. Először a Kolossé levélnek az elejétől szeretnék felolvasni két verset. A Kolossé levél elég sokat szól a szentségről. Sokat beszél arról, hogy na akkor lám legyetek szentek. És hogy is vezeti be Pál? Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér. A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Figyeljétek meg, hogy kiknek is ír. Azt mondja, hogy a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek Kolosséban. Különös, hogy nem csak a kolossai hívőkről ír, vagy hívőknek ír, hanem azt mondja, hogy azoknak, akik meg vannak szentelve. Úgy látszik, hogy a kolossai hívőkre úgy gondoltál, hogy ők meg vannak szentelve. Mondtam egy kicsit megütköztető kijelentést is, hogy ez a dolog ez független a mi viselkedésünktől. Ha végig gondoljuk a Pál leveleit, akkor talán ki tudjuk választani a legkutyaütőbb gyülekezetet, akivel a legtöbb baj volt. Ha ma ennyi baj van egy gyülekezettel, akkor ott a lelki pásztor kétségbe van esve. Esetleg áthelyezését kéri valahova máshova. A Pál inkább levelet írt nekik, ez pedig a korintusi gyülekezet. Az első korintusi levél az rengeteg problémában van megállva. Nézzük csak az üdvözlést. Mit ír az 1 Korintus 1-ben? Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szosztenész a testvér. Az Isten gyülekezetének, mely Korintusban van, Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az Urunk és a mi Urunk nevét bármikor segítségül hívják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Az Isten gyülekezetének, ami Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek. A régi fordítás ezt úgy fordítja, hogy a Korintusban lévő szenteknek. Az új az egy kicsit utal arra, hogy hogyan jutottak ebbe az állapotba, rég inkább azt hangsúlyozza, hogy milyenek. A korintusiak, akiknek utána Pál nem nagyon dicséri őket, ami egész kis minimális dicséretet képes csak kicsiholni magából, hogy mit csinálnak. Ezzel szemben a gyakorlatuk az meglehetősen meredek volt. Tehát úgy tűnik, hogy a szentek azok a Krisztusban megszenteltek, aki elhívta őket. Vagy a Péter levelében, amit az igehirdetés elején felolvastunk, egy picit tovább olvasunk, a második részben olvasunk egy verset, az 1 Péter 2.9-et, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Nem csak külön-külön, hanem együtt szent nemzet a hívőknek a közössége. És miért? Mert azt írja róla Péter, hogy Isten tulajdonába vesz népe. Hát nem attól vagyunk mi szentek, mert önmagunkban különlegesek lennénk. Tehát, hogyha egy hívőt úgy kiállítanak, és azt mondják, hogy íme a szent ember, hát akkor az némi megütközést kell. Mert akik nem ismerik, azok nagyon, nagyon jól föl tudnak nézni rá szentként. De hogyha mondjuk megkérdezzük a szent embernek a gyerekeit, feleségét, nagymamáját, bárkit, akkor lehetséges, hogy fel tud idézni olyan eseteket, amikor nem úgy viselkedett, mint egy szent ember. Tehát valójában azt mondja az ige, hogy szentek vagyunk. De akkor tulajdonképpen mit is jelent az, hogy meg kell szentelődnünk? Az előbbi példából talán kivilágolhat az, hogy hogy a mi szentségünk az azért mégsem olyan, hogy úgy viselkednénk. A mi szentségünk ugyanis, amit Istentől kaptunk a megtéréskor, amikor az ő népébe fogadott minket, az nem egy gyakorlati szentség. Az egy ilyen pozicionális szentség. Hogy a szent pozícióba tett minket Isten, annélkül, hogy bármi átalakult bennünk. Tehát arról van szó, hogy a mi szentségünk az abból ered, hogy Istenéjű vagyunk, abból a pozícióból, hogy Krisztus megváltott minket, de nem ilyen az aktuális állapotunk. Tehát tulajdonképpen itt egy nagy ellentmondás feszül a között, hogy Isten minket szenteknek nevez, de mi nem olyanok vagyunk, mint akik méltók lennének arra, hogy Isten szenteknek nevezzen minket. Tehát, ha azt akarjuk, hogy a mi aktuális állapotunk is megfeleljen annak, amilyennek Isten lát minket, akkor át kell alakulni. És addig, amíg ez a pozicionális szentség, amit megkaptunk Krisztusban a megtéréskor, ez azonnali és teljes, addig ez a gyakorlati szentség, ez nem azonnali, és én még nem láttam olyan embert, akinél teljes. Tehát van egy folyamat, amikor átalakulunk. És azt olvassuk, hogy az Istennek az akarata az, hogy mi ezen az átalakuláson átmenjünk. Az egyik legismertebb ige ezzel kapcsolatban, amit az embernek általában eszébe jut, hogy Isten akarata a ti szenté lételetek. Hogyha ez Isten akarata, akkor az pedig meg lesz. Inkább én úgy fordítanám ezt a részt, hogy Isten vágya a ti szenté lételetek. Ez az idézett ige a Tesszalonikai levélnek a 4. részében van, a 3. a 12. versig. És nagyon érdekes ez a rész abból a szempontból, hogy bele kell gondolnunk, hogy ami utána jön, az most tulajdonképpen ok vagy következmény. Most felolvasom az ige részt, és közben majd kiemelek egy-két részt, amit érdemes megfigyelni. Tehát az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, ez az új fordítás, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Szóval egy valami, vagy kritérium, vagy következmény, majd meglátjuk. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg a testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Isten, aki a szent lelket is rátok árasztja. Egy kicsit új gondolat. Testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás szeretetére. Mert gyakoroljátok is ezt minden testvéri egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok, ahogy elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Érdekes, hogy első menetben azt látná az ember, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Pál leírja azt, hogy mi is a szentség, mi a megszentelődés útja. Megszentelődés útja az, ugye ott van egy kettős pont, az Isten akarata az, hogy megszentelődjetek, kettős pont, azaz tegyétek ezeket meg ezeket. Tartózkodjatok a paráznaságtól. Senki túlkapásra ne vetemedjen, bármit is jelentsen ez. Érdekes, hogy próbáltam utána nézni, hogy ez mit is jelenthet ez a néhány szó. Nagyon különböző értelmezéseket sikerült találnom. Volt, aki az előző részhez kötötte a paráznossághoz való tartózkodáshoz, a csia fordításhoz, amiben én eléggé bízom ahhoz, hogy elég szó szerinti, ő azt mondja, hogy senki ne versengjen a másikkal, ne akarjon túltenni rajta, és ne csalja meg a testvérét semmilyen ügyben. Van egy érdekes megjegyzés, mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Ezért tegyük ezeket. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Isten, aki a szent lelket rátok árasztja. Tehát azt mondja Pál, hogy hát lehet persze azt mondani, hogy mi ezt nem akarjuk csinálni, de aki azt mondja, hogy ez nem kell, az valójában nem egy emberi rendelkezést, hanem Isten veti meg, aki a szent lelket adja. És aztán dicséri őket, mert a szeretetben nem kell őket tanítania, mint a Tesszalonika belieket. Nyilván ez a dicséret azért van itt, mert ez is kötődik a megszentelődéshez. És tartsátok becsületbeli dolgnak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, saját kezetekkel dolgozzatok, ahogy elrendeltük, stb. Érdekes, hogy itt meg a kívülállók iránti tisztességesen viselkedjetek. Ez egy olyan jó állampolgárként éljetek. Ne legyen veletek baj. Ne csináljatok a környezetetekben baj. Legyetek hasznos részei a társadalomnak, így is lehetne ezeket megfogalmazni. Ne csak egymással szemben legyetek rendesek a kívülállókkal szemben is. Most igazán az a kérdés, hogy tehát aki ilyen, az szent, aki ezeket megtartja, attól válik szenté? Én azt gondolom, hogy nem. Ez fordítva van. Aki szent, az ilyen. Nagyon nagy a különbség, hogy most ezekből a jelekből következik az, tehát ezekből a viselkedési formákból következik-e az, hogy valaki szent lett, vagy pedig valaki szent lesz, és akkor ezek a viselkedési formák, ezek kialakulnak. Tehát az elsődleges az, hogy szentek legyünk, és átalakuljunk valahogy belülről, és akkor ezek majd lesznek, vagy pedig az a cél, hogy ezeket tartsuk, és akkor majd szentek leszünk. A kettő között első ránézésre nincsen nagy különbség, mert ugye együtt van a kettő. Van valaki, aki szentnek hív Isten, és akkor látjuk, hogy ezeket csinálja. De melyik az elsődleges? Hogy előbb ezeket csinálom, és akkor ettől majd szent leszek, vagy pedig fordítva. Az a kérdés tehát, hogy valójában ki végzi ezt a munkát. Most én végzem, például úgy, hogy a kívülállók iránt tisztességes vagyok, és minden alkalommal jó tisztességes vagyok, és akkor a 23. és a 42. tisztességes levés között már szentebb vagyok, mint előtte voltam. Vagy pedig ez valamilyen következmény, amit Isten végez el bennünk. Érdemes elmenni ugyanennek a levélnek a végéhez, hogy valami elképzelésünk legyen arról, hogy ki is végzi ezt a munkát. Az 5. rész 23. 24. verse így hangzik. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Érdekes, hogy a levél eleje az úgy hangzik, hogy címezzük a szenteknek, a levél vége meg azt mondja, hogy maga a békesség Isten szenteljen meg titeket. Nem feszül itt egy ellentmondás a kettő között? Már az elején azt mondjuk, hogy szentek, és a végén azt kívánjuk, hogy Isten szentelje meg. Ugye itt van a a nagy különbség a kétféle szentség között, hogy pozicionálisan szentek, de az eljárás még nem ért véget. Istennek folyamatosan meg kell szentelnie többek között a Tesalonika belieket, meg minket is. De miről is van szó? Mit mond itt Pál? Ki az, aki végzi ezt a megszentelési munkát? A békesség Istene szenteljen meg titeket, és őrizze meg a ti lelkeiteket, elméteket és testeteket. Mikorra? Krisztus eljövetelére, egészen addig. És ami az egészben egy nagy dolog, és nagyon biztató nekünk, ez az utolsó mondat, hogy hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Érdekes, hogy azt mondja, hogy erre Isten maga hív el. Az előbb felolvasott igében is volt erről szó, hogy aki megveti ezt a folyamatot, az magát Isten veti meg. Aki tehát nem akar megszentelődni, azt mondja, hogy nekem jó úgy, ahogy vagyok. Az Isten elhívását veti meg. 24. vers azt mondja, hogy hű az, aki elhív erre titeket. És a biztatás az, hogy de ő meg is cselekszi ezt. Tehát nem elég, hogy Isten azt mondja, hogy na gyertek és csináljátok, legyetek jók, ha tudtok. Ez nagyon kevés lenne. Nem azt mondja, hogy de ő meg is cselekszi ezt. Az erőt Istentől fogjuk kapni. Tehát az, hogy a megszentelődés útján mi tudunk járni, az nem rajtunk múlik. Nem a mi különlegességünkön, jóságunkon, szentségünkön, vagy akár alkalmasságunkon erre, hanem Isten az, aki nem csak, hogy elhív és felszólít, hanem meg is cselekszi bennünk ezt a folyamatot. És tulajdonképpen levezérni bennünk ezt a folyamatot. Ha most visszatérünk a Péter leveléhez, ott láthatjuk azt, hogy mi is a megszentelődés oka, és mi a megszentelődésnek az útja. A felolvasott igében van egy eléggé nehezen érthető igeszakasz, ami talán egy picit ijesztő is lehet. Az 1 Péter 1.17-től 21-ig terjedő néhány verset nézzük. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Mit jelent ez? Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint. Egy olyan Isten ír itt le Péter, aki a cselekedetei szerint megítéli az embereket, annélkül, hogy bármilyen protekciónk lenne. És ha ez így van, hát akkor félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Mit is jelent ez? Milyen fajta félelem lehet, amire itt felszólít Péter? Nem nagyon illeszkedik ez a felszólítás a levél többi részében, mert egyébként ő nem olyan ijeszgetős ember. Talán még, hogyha Pál írná ezt valahol kis eldugott helyen, akkor az ember hajlandó volna megijedni, de hát Péter nem az ijeszgetős. Akkor most miről van szó? És folytatódik, és ez a nagy dolog, hogy aztán megvan az oka a félelemnek. Tudva, hogy nem veszendő dolgon ezüstön vagy aranyon váltattatok, meg agyáitoktól örökölt hiába való életmódotok volt, hanem drága véren, hibátlan és szeplőterem báránynak, a Krisztusnak a vérén. Ugyan a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, aki által hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Milyen különös, itt a 21. versben azt mondja, hogy a hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Egy kicsit más kép, mint ami a 17. versben van, hogy hát ha majd atyátokat hívjátok segítség, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit cselekedete szerint, itt meg azt mondja a végén, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Hát most lehet reménykedni abban, hogy az én cselekedeteim jól fognak megítéltetni? Lehet, mert közben ott van az a néhány vers, Tudva, hogy nem veszendő dolgon ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, hanem drága véren, hibátlan és szeplőtelen báránynak, a Krisztusnak a vérén. Miről is szól tehát ez a félelem? És az ember hogyan is munkálja ki az ő személyiségét? Hogyan munkálja azt, hogy milyen legyen a gyakorlati szentségét? Milyen félelemben munkálja ezt? Nem abban a félelemben, hogy nem fog sikerülni, hanem hogy én nagyon értékes vagyok. Mondok egy példát. Ha a gyémánt csiszoló a kezébe kap egy ekkora gyémántot, ez úgy körülbelül a világ legnagyobb gyémántja, az úgy ekkora volt. A világ legnagyobb gyémántját, azt, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 darabra törték, hogy meg lehessen csiszolni. Most úgy képzeljétek el annak a gyémánt mesztő mesternek a lelki állapotát, amikor heteken keresztül nézegette a világ legnagyobb gyémántját, amit a kezébe adtak, és utána azt el kellett törni. Olyan módon kellett eltörni, hogy egy ilyen kis vésőszerűt rátámasztanak, és kalapáccsal ráütnek. És akkor az természetes hasadási felületek mentén széttörik. Mit gondoltok, félt az az ember, amikor csinálta? Én azt gondolom, hogy nagyon félt. Egy történelmi kő van a kezében, soha előtte senkinek ekkora nem volt, és akkor most neki arra rá kell ütni, hogy eltörjön, és hogyha jól csinálja, akkor fantasztikus brilliánsokat lehet belőle csinálni, ha rosszul csinálja, akkor lesz belőle egy marékipari gyémánt. Na most valami hasonló félelem az, amiről itt Péter ír, hogy félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Hát gondoljatok arra, hogy micsoda árat fizettek értetek. Gondoljatok arra, hogy micsoda érték vagy. És mit csinált belőle? A Krisztus vére az, ami kiontatott értünk, mert hogy a mi pozicionális szentségünk az nagyon sokba került. Tehát az, hogy mi most itt mehetünk előre, és próbálhatunk olyanná válni, amilyennek Isten már lát minket, annak nagyon nagy ára volt. Titek, hát nem arról szól itt ez a félelem, hogy vajon majd Isten hogyan fog minket megítélni. Hiszen a 21. vers föloldja ezt a félelmet. Hogy az Istenbe vetett reménység legyen a mi hitünk. Lehet reménységet vetni az Istenbe. Ez a félelem inkább arra vonatkozik, hogy hogyan megy majd ez az eljárás. És aztán mond különböző módszereket arra, hogy hogyan lehet ezt a megszentelődést végbevinni. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Hanem mivel ő szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. 14. versa, 1 Péter 1.14. Az első lépés az, hogy mást gondoljunk. Ne igazodjunk az előző kívánságainkhoz. Mit is jelent ez? Az embernek vannak motivációi. Mit szeretnék? Merre szeretnék menni? És ezek a vágyaik, motivációik határozzák meg, hogy merre, mi történik. És itt kezdődik a megszentelődés, amikor azt mondja Isten, hogy ne igazodjatok ezekhez a korábbi vágyaitokhoz. Vannak ezeknél jobbak? Hanem mivel ő a szent hívott el titeket. Magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Figyeljétek meg, hogy itt most már nem a pozícióról van szó, hanem a gyakorlati szentségről. Aztán, ha tovább megyünk a 22.-23. verse. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Mint akit nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az első, amit mond Péter, hogy az út, amin el tudunk indulni, az, hogy ne a korábbi vágyainkhoz szabjuk magunkat, ne az legyen a fontos, amit korábban gondoltunk, hogy az életünknek a magja. Ez ilyen egyedi. Mindenki saját maga tud ezen az úton indulni, de nem egyedül, hanem együtt küld el Isten a megszentelődés útjára, és a közösségnek pedig a legfontosabb része, vagy összetartó ereje ez a igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretet. Tehát egyénenként a mi régi kívánságainknak az útjáról való letérés, közösségként pedig az egymás iránti szeretet az, ami a megszentelődésnek a kulcsa. És ha tovább olvasunk a második részben az első 5 verset, ez közvetlen folytatása annak, amit olvastam. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget, minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, hamisítatlan lelki tejet kívánjatok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Figyeljétek! Levetve minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, stb. Mindenki nyugodtan behelyettesítheti a saját kedvenceit is. De nem ettől növekszünk, dehogy is növekszünk ettől. Mert úgy folytatódik tovább, mint újszülött csecsemők, hamisítatlan lelki tejet kívánjatok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Tehát nem attól leszünk mi nagyobbak, jobbak, közelebb kerülők Istenhez, hogy ezeket a bűnöket levetjük. Ezek csak akadálya. Hanem, hogy a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. És ezzel növekszünk az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, melyek kedvesek az Istennek, Krisztus Jézus által. Tehát figyeljétek meg! Ezeknek a kedvenc bűneinknek az elhagyása, ez nem cél, ez eszköz. Tehát arról van szó, hogy amikor leveti mindenki a gonoszságot, álmosságot, képmutatást, irítséget, rágalmazást, stb. Alatt jöhetnek a kedvencek, akkor ez még nem ért el semmit. Nem ez a cél. A cél az, hogy a hamisítatlan lelki tejet kívánja. És utána, miután ezt megkapja, akkor lőjön a növekedés. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz. A hamisítatlan lelki tej az ezt jelenti, ami növekedni lehet, hogy mint élő kőhöz hozzájárulhatunk. Amit az emberek ugyan megvetettek. Nem leszünk ezzel valószínűleg nagyon népszerűek, meg nagy elismerést az eszünknek nem fogunk nyerni, hogyha ezt csináljuk. De Isten előtt kiválasztott és drága. És ezek után épüljetek fel lelki házzá. Egyedül nem megy a lelki házzá fölépülés. A lelki ház az a hívőknek a közössége. Tehát a megszentelődés sem úgy történik, hogy én rettenetesen szent leszek egy magamban, hanem alakít az Isten, és akkor alakulok át, és be tudok épülni a házba. Ha valaki faragatlan kövekből akar házat építeni, az nehéz. Lehetséges, de nagyon nehéz feladat. sokat kell rakosgatni azokat a köveket, meg próbálgatni, hogy illik egymás mellé, és sok habarcsot kell közé tenni. Ha egy picit lehet faragni a köveket, akkor sokkal könnyebb. Akkor kevesebb ragasztóanyag kell, erősebb, jobb lesz a ház. És Krisztus is így építi ezt a lelki házat, hogy a közösséget felépíti, és ezzel faragja az embereket, alakítja az embereket, de nem az a cél, hogy faragott követ legyenek. Tehát nekünk nem az a célunk, hogy mi olyan a szépen négyszög alakúra faragott követ legyünk, mindenki egyforma, mert akkor olyan szépen könnyen lehet építeni belőle a házat. A cél a ház. És nem mi vagyunk az építőmesterek. Tehát nekem nem az a feladatom, hogy azt eldöntsem, hogy a szomszéd követ milyen alakúra kell faragni, hogy kevésbé böki az én oldalamat. Sőt, igazán még az sem teljesen az én feladatom, hogy engem milyen alakúra kell faragni, mert azt is az építőmester adja meg. Lehet, hogy én jobban szeretnék ott fönn a ház oromzatán a díszkő lenni, de hát az nem jön össze, valahol ott az alapban fogok szerepelni. Ezt az építőnek kell eldöntenie. Tehát a célja a megszentelődésnek nem a jó emberré levés. A jó emberré levés az mondjuk úgy, hogy mellékterméke ennek. A célja a megszentelődésnek az Istennel való mélyebb közösség. És ahogy egyre inkább tesszük félre ezeket az akadályozó tényezőket, egyre inkább tudunk növekedni. És egyre jobban tudunk beépülni Isten tervébe és abba a házba, amit ő építeni akar, az egyháza. És mindezt egy nagyon biztos alapon tehetjük. Miért? Mert a pozicionális szentségünk az már megvan. A mi helyzetünk az olyan, hogy Isten minket teljesen úgy kezel, mint akik készen vannak, mint akik szentek. Akiknek lehet is címezni olyan levelet, hogy a budapesti békeúti szenteknek. És nem ellentmondás, ha a végén az van, hogy is szentelődjetek meg. Mert hogy a mi magatartásunk és a helyzetünk, vagy a működésünk, az még nem szent. Tehát helye van a megszentelődésnek, de egy olyan alapon van helye, hogy már megvan fizetve az ár, már megvan az erő hozzá. Nem a mi felelősségünk, hogy az erőt megszerezzük. De a mi felelősségünk az, hogy hagyjuk, hogy Isten működjön bennünk. És az első számú cél nem az, hogy fantasztikusan jók legyünk, hanem az, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy beépüljünk abba az épületbe, amit Isten akar építeni. Akkor imádkozunk. Szépen. Hálát adok neked, Úr Jézus, azért, mert te vagy az, aki meghaltál értünk, és a te véred által lehetséges egyáltalán az, hogy mi szentek legyünk. Köszönöm neked azt, hogy te megtettél mindent ezért, és Isten előtt már olyan helyzetben vagyunk, mint akik teljesen szentek. Hogy reménykedhetünk benne, és bízhatunk benne. És nem pedig attól kell félnünk, hogy el fog ítélni, és eltaszít minket a mi gonoszságunkért, hanem inkább attól kell tartanunk, hogy milyen rettenetesen drága árat fizettél értünk, és vajon mit fogunk ezzel a nagyon drága élettel kezdeni, amit adtál nekünk. Kérlek, Úr Jézus, segíts nekünk abban, hogy ismerjük fel azt, amikor te nevelsz és alakítasz azért, hogy a helyünkre tudjál beilleszteni. És aztán hogy ismerjük fel azt, amikor az a testvér, akivel együtt járunk, együtt szolgálunk, az nekünk úgy tűnik, hogy nem olyan, mint amilyenre mi szeretnénk, akkor hagyd lássuk azt, hogy ez a te dolgod az ő életét átalakítani. és hogy te vagy az, aki a szentségre vetesz minket. Külön-külön és együtt. Kérlek, add azt a szeretetet, ami összeköti a közösséget, és ami a habarcsa a te házadnak. Amen.